Ma egy olyan szövegről szeretnék szólni nektek, amely talán az Ószövetség egyik legismertebb Jézus Krisztusra vonatkozó szövege. Ez az a szöveg, amit a legtöbbször elolvasnak róla a keresztény emberek. Egy olyan üzenet ez, amely az Ószövetség evangélistájától való, magától, Ézsaiástól. Nagyon komoly üzenet ez, hiszen Ézsaiás próféta volt az, aki meghirdette Izrael megváltását. Ő volt az, aki beszélt arról, hogy az Úr templomát nem lehet lerombolni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy Izrael végül Isten népének népeként a népek világosságá válik. És ő volt az is, aki meghirdette azt, hogy a Messiás majd országot fog alapítani és uralkodni fog ezen a földön. Az 53. fejezet egy kicsit olyan, mintha ebbe a csodálatos ünnepi sorba nem illene bele. Mert nem másról szól, mint az Isten szenvedő szolgájáról. A következőképpen teszi ezt, szeretném nektek elolvasni az egész fejezetet. Ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége is, néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Útált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől az orcánkat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, és verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért. Megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, és kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveté. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolta arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. És a gonoszok között adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. A felirat azt mondja, hogy az Úr szolgájának helyettünk való szenvedése és dicsősége. Ez ennek a fejezetnek az utólagos címe, amelyet már mi keresztények adtunk. Az Úr szolgálja számunkra Jézus Krisztus. De gondoljunk bele egy kicsit most abba a korba, amelyben Jézus él. Abba a korba, amikor a mi megváltásunk még nem várt valóra. Akkor, amikor mindez még csak ígéretként létezett. Sokszor mondjuk, hogy az őszinte hívő emberek számára ez egy fontos ígéret volt. De tudjátok mit? Azt kell mondjam, hogy járva kelve az emberek között, ma is azt tapasztalom, hogy nem akarunk megszabadulni a bűneinktől. Legtöbb esetben az ember igazából valójában tagadja a hibáit. Nem akar megszabadulni a bűnétől, nem is akarja elismerni azokat. Ezért nem gondolom azt, hogy abban a korban is ugyanúgy, épp úgy, mint a mai korban is, olyan lényeges, vagy olyan fontos lett volna az emberek számára az, hogy valaki majd el fog jönni a világba, és meg fog halni helyettünk a mi bűneinkért. Mert ahogy ma nem nagyon számít az embereknek mindez, és sokan nem is értékelik ezt igazán, vagy nem is értik, hogy miért van szó erről. Abban a korban is az emberek inkább arra gondoltak, hogy nekem a földi nyomorúságból kellene megszabadulnom. Nem az a lényeges, hogy én mit hibáztam és hol rontottam el, nem az a lényeges, hogy én bűnös vagyok-e nem, ezt az emberek nagyon könnyen el tudják intézni, azt mondják, hogy én is vagyok olyan, mint a másik. A másik se külön nálam. Amikor beszélgetünk az emberekkel, a megváltásról sok ember azt mondja, hogy ó, nincs nekem szükségem se megtérésre, se az Isten igéjére, hát vagyok én olyan, mint más, nincsen nekem bűnöm, nem öltem meg senkit, nem hazudok, nem lopok, és felsorolják, hogy milyenek. És az Isten népe is ugyanilyen volt akkor is. Emlékeztek a farizeus imájára? Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő. Mert nem csak a világi emberek ilyenek, hanem az Isten gyermekei is ilyenek. Beültek a templomba, nézték, hogy ki milyen életet él, és így gondolkodtak erről. Hogy hát az az egyik testvér az ilyen, az a másik meg olyan, ő meg amolyan, jól ismerjük egymást, egy közösségbe járunk, mindenkiről tudunk mindent, tudjuk, hogy kinek mi van a füle mögött, vagyok én is olyan, mint a másik. Ezek a fajta összehasonlítgatások, ezek a fajta elgondolások teszik azt velünk, hogy közömbössé válunk a Messiás szenvedésére. Teszik azt velünk, hogy úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs is szükségünk igazából megváltásra. Vagyunk mi olyan emberek, mint bárki ezen a földön. És ebből fakad az Isten szolgájának a megvetése. Az Isten ne engem akarjon megváltoztatni, változtassa meg ezt a gonosz, rossz, romlott világot, amiből nekem mindig csak a rossz származik. Változtassa meg a helyzetemet, változtassa meg a problémáimat, tegyen jóvá mindent, szabadítson meg a római fogságból, gondolták akkor a zsidók. Az emberek is így gondolkodnak ma, nem? Mi az Isten dolga? Mi az Isten dolga? Hát adjon nekem egészséget, adjon nekem jólétet, legyen kevés szenvedés az életemben, ne legyen semmi probléma, vagy legalább annyi jó legyen az én életemben is, mint másnak az életében, nem? Ez az Isten dolga, hogy ezt tegye meg. Hogy tudnánk felismerni akkor valakit, akinek nem ez a legfontosabb? Hogy tudnánk felismerni azt, aki ezért jött, hogy önmagunktól mentsen meg bennünket? Értjük, hogy Ézsaiás miért mondja azt? Ki az, aki hitt a mi tanításunknak? Ki az, aki egyáltalán képes felfogni azt, hogy miről szól az emberiség megváltása? Ki az, aki el tudja fogadni azt, hogy a legnagyobb ellensége nem más, mint saját maga? Nem a környezete, nem emberi ellenségei, nem azok az emberek, akik rosszat akarnak neki, nem a sorscsapás, ami zúdul rá az élete során, hanem mi vagyunk emberek önmagunk ellenségei. Nagyon nehéz dolog szembesíteni az embereket önmagukkal. A legtöbb ember, hogyha igazi, valós tükröt tartunk elé, és most saját magamról is beszélek, meggyűlöljük azt, aki ezt megteszi. Aki megmutatja nekünk, hogy milyenek vagyunk igazából, valójában, gyűlöletessé válik a szemünk előtt. Nem tudjuk elviselni a jelenlétét. Nem tudjuk elhordozni azt, mert a szemében látjuk az összes hibánkat. Úgy vagyunk, mint Péter Jézus Krisztussal, amikor ő a nagy horgász, a nagy halász, egész éjszaka horgászott és halászott, és nem fogott semmit. És Jézus megkérdezte tőle, hogy na, fogtatok-e valamit, és nekik vallani kellett, hogy nem fogtunk semmit, be kellett ismerni a kudarcot. És akkor jött ez az Ács fia, akiről mindenki tudta, hogy názáreti, semmi köze a hálóhoz, semmi köze a csónakhoz, és ez az ember egyszer csak azt mondja, hogy na, vesd ki a hálódat balra. Mikor? Hát már tűz a nap, a halak már mint lent vannak a mélyben, nem? De valami mégis arra késztette Pétert, hogy megtegye. És amikor Jézusra hallgatott és kihúzta a hálót, és szakadozott a háló a rengeteg haltól, és felnézett Jézusra, csak annyit tudott mondani, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert az az igazság, hogy Isten fia nélkül mi mindig kudarcot vallunk. Isten fia nélkül mi mindig nagy bajban vagyunk. De amikor meg az Isten fia jelen van az életünkben, akkor meg nem bírjuk elviselni, mert az ő tisztasága megéget bennünket, mert mi meg bűnösök vagyunk. Mert amikor olvassuk a Bibliát, az minden egyes dologra rávilágít, ami rossz a mi életünkben. Megmutatja, hogy kik is vagyunk valójában. Ezért válik útáltá az Isten szenvedő szolgája. Ezért válik olyanná, aki elől az orcánkat elrejtjük. Olyan lesz, mint egy leprás. Nem írja szó szerint ezt a Biblia, de hát ezt olvassuk, nem? Olyan volt, mint aki a betegséget hordozta, aki elől még az orcánkat is elrejtettük. Egy ilyen betegség volt, a fertőző betegség, a lepra. Rá se néztek. Azt gondolták a leprás emberre, hogy az annyira bűnös, hogy az rettenetes. Azt nem volt szabad megnézni, nem volt szabad rátekinteni, nem volt szabad érintkezni vele, attól el kellett fordulni. Ezért válik Jézus Krisztus ilyenné a ma nemzedékének, a mai kereszténységnek is. Mert ő szembesít bennünket saját magunkkal, hogy kik is vagyunk mi valójában. De Izsaiás azt mondja, hogy bár Isten ezt megteszi velünk, de utána valami óriási dolgot megtesz. Mert mindazt, ami miatt megharagszunk, mindazt, ami miatt elfordulunk az Istentől, az Isten fia magára veszi. Abban a korban az emberek azt gondolták, hogy Jézus Krisztus megérdemli a szenvedéseit. Mi azt hittük, hogy ő ostoroztatik és verettetik Istentől. Pedig az az igazság, hogy ő a mi vétkeinket hordozta, a mi bűneink miatt volt rajta a vereség. A valóság az, hogy az az Isten, aki bennünket szembesít az összes hibánkkal, pont az összes hibánk miatt hal meg. Minden bűnünkért, minden elrontott dolgunkért, minden hibánkért, minden rosszért, amit valaha elkövettünk. Azt mondja, hogy én vállalom, hogy én rajtam legyen a büntetés, és ne rajtatok. Jézus Krisztus az, aki elveszi a világ bűneit. Jézus Krisztus az, aki által lehetőségünk van arra, hogy ezután a földi élet után, majd amikor Jézus Krisztus újra eljön, kezdődhessen egy új élet, ahol nem lesz bűn, nem lesz halál, és nem lesz gonoszság, és nem lesz semmi rossz. Mert ő mindazt, ami ebben a földi életben volt, vagy eltörli, vagy átformálja és átalakítja. Mindent, ami rossz, eltöröl, és minden, ami megtartásra való, átformál és átalakít. Jézus szenvedő szolgája Ézsaiás 53-ban példát mutat nekünk. Példát mutat nekünk arra, hogy akkor hogyan viseljük el ennek az életnek a terheit, ennek az életnek a nyomorúságát, hogy milyenek legyünk akkor mi magunk a szenvedésben. Azt olvassuk itt, hogy ő olyan volt a szenvedések közepette, mint egy bárány. Olyan volt, mint egy juh, amit nyírni visznek, vagy egy bárány, amit a mészárszékre visznek. Nem szólt önmagáért egyetlen egy szót sem. Testvérek, úgy elgondolkodtam ezen, mióta az eszemet tudom, azóta mindig magamért beszélek. Mióta csak kinyitottam a számat, magamért kiáltok. Még azt se tudtam, hogy ki vagyok, amikor már ordítottam, mert éhes voltam. Ordítottam, mert szomjas voltam, ordítottam, mert fájt a hasam, ordítottam, mert szükségem volt az anyám ölelő karjára, nem? Kisgyerekkorban azért egy kicsit változik már az ember a babakor után, de az összes beszédünk nagyon sokszor igazából mindig csak önmagunkról szól. Jézus beszéde nem szólt önmagáról. Amikor saját magáról beszélt, akkor is arról beszélt, hogy kicsoda ő nekünk. Hogy ő mit hajlandó megtenni értünk. Amikor Jézus önmagáról beszélt, azt mondta, hogy én vagyok az út, amelyen keresztül eljuthatsz Istenhez. Én vagyok az igazság, az én életem megmutatja azt, hogy mi a jó és mi a helyes, és ezért világosság a te számodra. Én vagyok az élet, aki által az örök élet valóság lesz neked. Jézus nem dicsekedett, hanem Jézus, amikor önmagáról beszélt, a lehetőséget adta meg nekünk. Milyen a mi önmagunkról szóló beszédünk? Azon kívül, hogy elmondjuk és felsoroljuk, hogy milyen bajaink és problémáink és nehézségeink vannak, és azon kívül, hogy felsoroljuk, hogy mi az, ami járna nekünk, és mi az, amit szeretnénk, hogy minél hamarabb megkapnánk, mi az, amit el tudunk mondani azzal kapcsolatosan, hogy kik vagyunk mi az emberek számára. Hogy milyen segítség vagyunk, hogy milyen áldás vagyunk. Valóra válik-e az az ősi áldás, amit Isten Ábrahámnak adott? Te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Mert Isten erre hívta el az ő népét. Vagyok-e én ez az áldás az Isten kezében mások számára? Hogy tudnék az lenni, hogyha a gondolataim önmagam körül forognak, ha a fájdalmaim, ha a hiányosságaim, ha a kívánságaim, és minden eltereli a figyelmemet arról, hogy mi is a valódi és az igazi célja az életemnek. Pedig Isten követői is mindig erről beszéltek, nem? Pál apostol is azt mondta, hogy legyetek az én követőim, amiként én a Krisztusé. Isten eredeti szándéka is mindig ez volt. Megteremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára, hogy olyan legyen, mint ő, áldás a világ számára. A bárány nem nyitja meg a száját saját maga érdekében. Nem nyitja ki a száját azért, mert szenved, sem azért, mert bántják. Nem emel szót önmagáért. Egy óriási példa. Nekünk embereknek. Követni Krisztust. Hogy lennénk mi erre képesek, nem? Mi csak emberek vagyunk. Nem tudjuk ezt megtenni. De ezért halt meg az Úr, hogy bennünket ilyenné formáljon, hogy bennünket ilyenné alakítson. Milyen jutalma van ennek? Hát mi volt Jézus jutalma? Azt olvastam itt ebben a szövegben, kínos halált halt. Gonoszok közé számláltatták, igaz? Ez volt a jutalma ennek. Mi a jutalma annak, hogyha követed Krisztust? Van jutalma egyáltalán? Lehetséges, hogy gonoszok közé fognak számlálni? Lehet, hogy kínos halált hagyunk? Lehet, hogy az életünkben rengeteg szenvedés vesz, még emiatt pluszba is? Igen, lehetséges. A Biblia egyértelmű, elmondja ezt is, de elmondja a másik oldalát is. Elmondja azt, hogy de, bár bűnösök között halt meg mégis, gazdagok közé adtak neki sírt. Nem furcsa ez? Kivégezték a világ leggonoszabb embereként, és utána a leggazdagabb embereknél, ott az ő temetéjükbe temették el. Volt ott egy üres sír. József sírja, amit saját magának vásárolt. Mert Jeruzsálemben minél közelebb vagyunk a szenthez, annál szentebb dolog ott még temetkezni is. Gazdagok közé számláltatott. De nem ez volt az igazi jutalom. Nem az volt az igazi jutalom, hogy halála után elmondták, hogy hát igen, ez a Jézus Krisztus mégis drága jó ember volt. Nem? Mert ha halála után szeretünk már valakit, hogyha azután tiszteljük, hogy már nincs közöttünk, annak mi értelme van? Sokkal nagyobb jutalom volt az, hogy az ő szenvedése által megnyílnak a mi szemeink. Az ő szenvedése által meglátjuk mi magunk is a lényeges dolgokat. És tudjátok, ezért jó a szenvedés és a fájdalom a mi életünkben is. Mert rámutat arra, ami igazán fontos ebben a világban. Mert egy kicsit megismerjük, és közelebb kerülünk az Istenhez. Sőt, azt olvassuk, hogy ezért részt osztok néki, ezt mondta Isten, és zsákmányt fog osztani majd a hatalmasokkal. És mivel az életét halálra adta, ezért ő sokakat megigazít. Mi a Krisztusi élet jutalma? Hogy nem kell egyedül lennünk majd az örökké valóságban. Hogy nem ülünk majd ott csendesen, szégyenkezve, hogy leírtunk egy életet, karba tett kézzel, várva, hogy milyen jó dolgok legyenek az életünkben. Hanem lesz majd egy olyan nap, amikor oda jönnek hozzád az emberek, és azt mondják, hogy köszönöm. És te azt kérdezed, hogy mit? És az az ember, aki másokért élt itt ezen a földön, aki Krisztusi életet élt itt ezen a földön, az meg fogja tapasztalni, hogy minden jó, amit cselekedett, annak gyümölcse volt és gyümölcse lett. Mert az Isten eszköze volt egész életében. Tudjátok, mi lesz Jézus Krisztus legnagyobb jutalma a mennyben? Nem az, hogy ő meghalt és most újra él. Nem az, hogy dicsekedhet a feltámadással. Nem is az, hogy beleültették őt az Atya királyi székébe. Nem is az, hogy mindenki elismerte, még Sátán is ezek után. El kell, hogy ismerje, hogy ő igaz és szent. Tudjátok, hogy a Biblia mit mond, hogy mi Jézus Krisztus igazi jutalma? A megváltottak serege. Az az igazi jutalom. Amikor látod, hogy az életed nem volt hiába való. Ez minden hívő ember legnagyobb jutalma. Amikor elmondhatod, hogy nem voltam hiába hívő. Nem hiába követtem Krisztust. Ahogy Pál mondja, mert tudom, hogy kinek hittem. Igaz? Futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Végezetre pedig eltétetett nékem az igazság koronája. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik hisznek. Itt van az asztal. Itt a kenyér, itt a pohár, itt van a lehetőség a megalázkodásra, a lábmosásban. Tanulhatjuk azt megint, hogy hogyan tudjuk elfogadni az Isten kegyelmét ahhoz, hogy azt tovább tudjuk adni másoknak. Ámen.